reggeli személy.
Lengyel László közgazdász politológus van velünk, szervusz, jó reggel. Közben elkezdtünk beszélgetni természetesen a történtekről. Hát ami most történik, az ugye, hogy a Tisza megjelöl, megnevezi a jelöltjeit. Gyakorlatilag egy ilyen előválasztás indul el, amiről egyébként Kéri László azt mondta, hogy valószínűleg ez a legnagyobb konfliktus lesz a Tisza párt életében, mert hogy ezek a Tisza szigetek, amelyek megszerveződtek spontán módon, ezek tulajdonképpen ilyen nagyon kellemes, kedves, kaotikus társaságok, amelyeket nagyon nehéz fölülről irányítani, és eddig különösebben nem is próbálták ezt. Na de most itt nagyon fontos lesz, hogy kik lesznek a képviselőjelöltek, miről fognak beszélni, milyen mennyire teszik kiszolgáltatott a pártot azzal mondjuk, hogy a Fidesz ugye minden fél mondatra meg jelzőre lecsap, hiszen eddig is ezt tette, és hát valamiképpen kell egy balanszot találni a központi akarat meg a helyi igények között. Nem tudom, hogy ezzel egyetértesz-e.
Egy biztos, hogy lesz egy komoly belső konfliktus, de az az igazság, hogy a jelöltek megjelenése önmagában egy olyan új tematikát ad, ami átadja az ellenzéknek a dinamikus szerepet. Tehát egyszerűen mindenki kénytelen lesz az ellenzéki jelöltekkel foglalkozni. Pozitív vagy negatív, mindegy. Ez külső helyben nagyon érdekes. Hát együtt éltük át a 89-90 választási kampányát, ahol az egyébként szintén teljesen fegyelmezetlennek látszó pártok, mert azért lássuk be, hogy se az MDF, se az SZDSZ, most csak a nagyokat mondom, nem volt úgy megszervezve, hogy az alsóbb szintű szervezeteit kézben tartotta volna, egyáltalán nem. Helyi emberek lényegében szervezkedtek különböző célokkal, amelyet a központok, amik különben szintén változtak, nem igazán tartottak kézbe. Ez azonban nem volt olyan igazi nagy baj, mert valójában helyben kell mozogni. És igazán az a kérdés, hogy a helyi jelöltek képesek-e helyben mozgatni a helyi csapatokat. És azt gondolom, hogyha olyat választanak, aki erre képes, és többé-kevésbé el tudja mondani, hogy mi van helyben, akkor erre a tetőn Magyar Péter és most már láthatólag többen, tehát Tanács Zoltán például, vagy éppen Bódis Kriszta, most csak kapásból mondok embereket, most már láthatólag mondanak fölül országos dolgokat. A kettőnek az összeegyeztetése persze szükséges volna, én abszolút benne vagyok, hogy össze kéne hozni, de mondok egy példát. Itt most elmentek Győrbe. Egyrészt Orbán Viktor, zárt körbe, másrészt Magyar Péter és csapata nyílt színen. Lényegében, ha jól érzékelem, Győrről egy szó se volt. Orbán Viktor egy mondatot nem mondott, hogy ez lehetett volna bármelyik városba, teljesen mindegy volt, úgy beszélt, hogy kívül volt, szerintem Magyarországon is kívül volt, de egyébként nem volt itthon. De igazán Magyar Péter se, hogy itt vagyunk Győrben, itt mi van? Na most ez a város válságban van. Ennek a városnak, amelyek a dinamikus központja volt az északnyugati régiónak, és részben Magyarországnak, az Audi válsága miatt, mert a német autóipar válságban van, itt komoly gondjai vannak. Hát valamit mondani kéne. Most azok kívül, hogy mondjuk általában a kormány szidalmazza német országot, a német vállalatokat, minden szidalmaz, de mi lesz velünk? Tehát én az egyetlen kérdést tettem volna föl Orbán Viktornak azon az interjún, hogy mondja, miniszterelnök úr, mit tesz értünk? Mi itt van Győrbe, itt vannak a munkavállalók, itt van a város, mi lesz velünk? És hát bármennyire furcsa, ezt Magyar Péternek is föl kell tenni, és persze a helyi jelöltnek, a helyi jelölt, ha nem tud erre semmit mondani, akkor nagy baj van. Hát remélem, hogy fog tudni valamit mondani, de a következő Nyíregyháza lesz. Nyíregyháza, ugyanaz a kérdés. Tessék mondani, itt vagyunk az ukrán határon, itt vagyunk egy romló-romániai helyzetbe, egy háromszögbe. Mondjon már valamit, mi lesz velünk? mi lesz velünk egy nyomorúságos térség központjába? Hát tessék valamit azért, konkrétan ne arról tessék beszélni, milyen tapasztalt miniszterelnök vagyok. Hát ez ki a fenét érdekel? Kádár elvtárs is tapasztalt volt. Na és? Csődbe viszed az országot, és a mi régiónkat csődbe viszed, hát válaszolj valami konkrét dolgot. Na most tulajdonképpen ez váratik el. Tehát mondjatok valamit arról, hogyan fogunk élni egy év múlva, 10 év múlva.
Hát erre egy politikus csak hazudni tud.
Hát egyelőre hazudozásban vannak, de nekem még az is kellemetlenül hangzik, hogy szerintem eszükbe se jutott. Tehát amit most itt beszélek, az fel nem merült bennük, hogy legalább egy jó hazugságot találjanak ki. Tehát Orbán Viktornak ki kellene találnia, hogy mondjuk 2 év óta, 3 év óta, mert legalább azóta van már ez a német válság, próbálkozom valamivel, helyettesíteni akarom mondjuk a németeket más vállalatokkal, nagyon jó kínai akkumulátorgyáraim vannak, ezt mondhatja például, attól kódulunk, vagy azt mondom, hogy hát sajnálom, ez bizony bebukott, de ki fogok találni valamit, amelynek mondjuk Donald Trumpnál elkezdtem kezdeményezni, hogy a vámok, amelyeket német váltokra, autóipari váltokra kivett, azok csökkenjenek. Erről beszélgettem legjobb barátommal. Igaz, hogy legjobb barátom vámokat vetett ki erre a városra. Tehát van ilyen, hát mit csináljunk?
Hát még az se sikerült, úgy tűnik legalábbis a legutóbbi amerikai mentességi jelentésből, amiben nem szereplünk, hogy még az egy évvel is baj van.
És őszintén szóval ott ugyanazt a kérdést tenném föl. Miniszterelnök úr, tudhatta most már 3 éve, hogy le kell menni az olajról és az orosz olajról és a gázról, tudhatta. Mit tetszett csinálni? Mi volt a próbálkozása? Legalább egyet mondjon. Tárgyalt a horvátokkal az Adria vezetékről? Nem. Tárgyalt a lengyelekkel, hogy a Baltikumból hozzunk le a lengyel vezetéken, ahogy most hát, a szlovákok?
Azerbajdzsánnal tárgyalt a külügyminiszter.
És mi az eredmény? Hát egyre nőtt, hát ez a kellemetlen, hogy egyre nőtt az orosz, tehát most több, mint az eredet, mint 3 évvel ezelőtt a részesedés az orosz gáznak és olajnak. Hát érdemben tényleg meg kéne magyarázni, hogy milyen megoldásban ma is egyébként, milyen megoldásban gondolkozol. Nem az érdekel, hogy most mentességet kaptál. 1 éved van mondjuk, legyen, hogy 1 éved van. Mit csinálsz 1 év alatt?
Hát egyelőre úgy vágnak neki ennek az 1 évnek, hogy nem hiszik el. Ez még egy darabig eltart, amíg nem hiszik el, amíg sikerül Szijjártónak fölhívni a Rubiót, de gondolom nem kapkod a telefon után, és akkor megerősíti, hogy de 1 év, és akkor már elmúlt 2-3 hónap.
Hát és azért láthatjuk, hogyha az amerikaiak ezt komolyan veszik, akkor napokat se adtak lényegében a szerbeknek, a románoknak és a bulgároknak.
A bulgároknak adtak, hát, a finomítóra.
Igen, a finomítót most gyorsan csinálj valami mást a Lukoillal, de a legdurvábban beavatkoztak. Tehát itt nincs mese. Ez nem olyan, hogy számon fogják kérni, tehát látszik, hogy ebben az ügyben nincs kímélet. Na most, de újra mondom, mutatni kéne, hogy te komoly miniszterelnök vagy.
Várj egy pillanat, azért ezt ne engedjük elmenni, ezt a pillanatot, hogy mennyire keményen avatkozik bele Amerika ezekbe a dolgokba. Ez sokkal durvább, mint ami a hidegháború éveiben történt, mert egyszerűen azt mondja például, hogy igen, el akarod adni, kinek? Valami krembarát cégnek, nagyon rosszul jársz öreg, nem engedélyezem. Mondja egy ország, egy másik ország egyik cégére, nem engedélyezi az eladást. Igen. Ez már nem arról szól, hogy akkor befolyásolunk, meg hogy kicsit pénzelünk, meg megpróbálunk egy kicsit zsarolni. Ez abszolút direkt utasítások vannak.
Így van. Az az igazság, hogy ezt most már látjuk, hogy Donald Trump bárkivel szemben a legdurvábban, na akkor vámot vetünk ki rád. Nem volt elég? Akkor a duplája vámot vetjük ki rád. És személyekre kivet, és bárkivel szembe föllép. Most arra persze elvileg számíthatunk, hogy másnapra meggondolja magát, mert ez is van. Ezt is tudjuk. Ez adott esetben először megfogadja, hogy Putyinnal találkozik Budapesten, majd egy hét múlva kiderül, hogy bocsánat, mégse találkozom, mert találkozott, illetve beszélt egymással Rubio és Lavrov. Tehát kétségtelen tény, hogy Donald Trump teljesen megbízhatatlan, de az adminisztrációja az elszánta magát, tehát azt lehet látni, hogy azok elszánták magukat, hogy az orosz olajat és gázt itt most megpróbálják levenni. És ezért a Lukoit és a rossz nyelvet megtámadták, még csak nem is Indiát és Kínát. Tehát rájöttek, hogy az eladót kell támadni, és nem azt, aki megvásárolja. Ez egyébként nem egy nagyon bonyolult művelet. És igen, durván imperialista módon avatkoznak be, ahogy egyébként durván imperialista módon lép föl Oroszország a háborújával, és igen, durván imperialista módon Kína, amikor ugyanezeket a dolgokat, na akkor te meg nem kapsz ritka földfémet. Szórakozzál nyugodtan, de akkor te meg ezt nem kapod. Tehát itt a hatalmi erőszak időszakában vagyunk. És ez egy nagyon fontos, hogy ez most kiderült, hogy nem lehet egyszerre jóba lenni az összes hatalmassal, főleg, és a tetejében az, hogy te személyesen jóba vagy, mondjuk Donald Trumppal, az legfeljebb annyit eredményez, hogy téged adott esetben kiment a börtönből. Bármint kiderült, Bolsonaroval még ez se sikerült.
Visszatérve hazai ügyekhez, az ősz azzal telt el olyan elemzésekkel, amelyek arról szóltak, hogy Tisza növekedése megállt. Hát egy pici változások vannak hiba határon belül, de igazából mint elérte volna az üvegplafont, hogy téged idézzelek, Pannonia ennyit tud Hunniával szemben, amennyit a Tisza eddig elért.
Úgy gondolom, hogy többé-kevésbé ez bekövetkezett valóban. Amit el lehetett érni a mély, tehát ebben a tektonikus változásokban, azt a Tisza elérte. Tehát az alsó mozgalmak lényegében elérték azt, hogy kialakult egy arány, ahol legalább 5-6%-kal vezet a Tisza a Fidesz előtt, ez majdnem biztos, hogy megbízhatóan követhető. Ez nem elegendő, mert 7-8-9%-kal kéne vezetni, ez nem elegendő a győzelemhez, vagy nagyon kétségesíteszi a győzelmet, és hát most jön a kampány. Tulajdonképpen mind a két fél azért küzd, hogy a kampányban meg lehet szerezni nagyjából 5-6%-ot, mert lehorgonyoztak a választók. Tehát a Tisza választói megvannak, még lehet szerezni valamennyit, ha tetszik, a független bizonytalanokból, talán egy kicsit a Fideszből, ezt nem tudjuk. A még megmaradt ellenzékiekből, mert az az igazság, hogy meg vagyok győződve róla, hogy a végén, az elszámoláskor nem lesz olyan, szinte nem lesz olyan plusz ellenzéki párt, aki szavazatokat kapna, tehát mindenki eldönti, hogy Orbán Viktor ellen akar szavazni, ha ellenzék, és az a Tisza. Ennek következtében itt van egy reális esély, hogy a kampány kihoz neked egy plusz, azokat a plusz százalékokat, amivel nyersz. Sőt, mivel a rendszer olyan, akár kétharmadot nyersz. A másik oldal, lehet látni, egyre kétségbe esetten kanállal, kis kanállal küzd a választóért, neki azt kell elérni, hogy a választói elmenjenek szavazni.
Ez a Fidesz?
Igen.
Hát...
Tehát miért? Ő a sajátjainak beszél. Ezt lehet, hát önmagában zárt körben a sajátjaidnak adsz műsort. Tehát nem jössz, ez már nem egy offenzív kampány, ez egy abszolút defenzív kampány. Mindenkit számon tartunk, van egy listánk, nincs. Épp az a problémájuk, hogy a listájuk bedöglött, mert a múltban lévő szavazók azok ma nem számítanak. Itt meg akarom fogni a maradék, és akkor itt az a kérdés, hogy az mennyire elég? Hát én szerintem tudják, hogy ez a maradék szavazó győzelemhez nem elég. És most kétségbe esetten próbálnak, hogy legalább ezek elmenjenek, egy, kettő, hát ha, és itt jön a csodafegyver, Orbán Viktor újra meg újra csodafegyvereket ígér, ilyen volt egyébként szerintem a Trump látogatás is, hogy most akkor hozunk mondjuk legalább 2%-ot, ezek egyébként tényleg ilyen kicsi százalékokért folyna, hiba határos százalék, de legalább Donald Trump ér annyit. De Én szerintem nem ér annyit, de ezt ki fog derülni. Ezek átmeneti játékok valójában, és szerintem ez az, amit elhibázott a Fidesz, sok mindent elhibázott, de amit most elhibáz éppen, az az, hogy az egész kampányát Orbán Viktorra húzta. Tehát egyedül maradt a színen, és elhitették magukkal, hogy Orbán Viktor varázsos módon behozza a pártot. Na most ez pontosan olyan, mintha megjelent volna Kádár szelleme 1990-ben, hogy mindenki, aki szavazott, az nem Antal Józsefre és nem Kis Jánosra szavazott, vagy az SZDSZ-re és az MDF-re, hanem hogy húzzon el a rendszer. Kádár szelleme, itt most egész konkrétan a tapasztalt, kiváló Orbán Viktor, aki csődbe vitte az országot, menjen innen a fenébe. Ez a szavazás tétje. Itt most már nem Magyar Bálint és Orbán Viktor küzd, hanem a névtelen ellenzéki szavazó és a vele szemben álló Orbán rendszer, aminek szerintem ebben a igazat mond Magyar Péter, lejárt az órája.
Lehet, hogy azért itt valami külső támogatásért még folyik a harc, mert ugye Orbán, aki poloskázással kezdte, és úgy gondolta, hogy mutogatja amit is az izmait, vagy mások izmait, szóval izmokat, meg ő az utcai harcos. Hát ezzel az alkattal az elég érdekes, de mindegy. Ez most a legbékülékenyebb politikus Magyarországon, aki azt mondja, hogy gyerekek, hát ők is magyarok, hát ellenzékiek, igen, meg fiatalok, nem, beszéljetek velük, hozzátok be őket, szeressétek őket. De ez azt mutatja, hogy még megpróbálnak halászni kívül.
Hát ez azt jelenti, hogy kipróbálták és gyakorolták a durva, konfliktusos, menjünk nekik, listára kerülsz, megvádollak téged államellenes összeesküvéssel, fizetett ügynök vagy, és így tovább. Ezt csinálták egészen a Trump látogatásig. Lényegében mindent bedobtak, amit csak elképzelhető, az utcai harcosok voltak, erre is hívtak föl, harcosok klubja, és így tovább. Menjünk nekik, és én azt gondolom, hogy ráébredtek, hogy ezzel, hát egyszerűen megnézték a közvéleménykutatásokat, és nem jutottak sehova. Amiben különben az is benne van, hogy a társadalom megfélemlíthető, de túl van rajta. Tehát ez most az adatlopásnál is kiderült, hogy elloptad az adataimat, most nekem rettegnem kéne. De nem látszik a rettegés. Nem örül senki, tehát azt gondolom, hogy mindenkinek van egy a gyomrában, hogy hú, ezek azért tényleg mindenre képesek, ezt tudjuk, az életükért harcolnak. De az kiderült, hogy önmagában a fenyegetésekkel nem jutsz sehova. Na most akkor béküljünk ki. Mi lenne, ha? Ez egyébként jellemző, egyik hétről a másikra lett jóságos bácsi. Tehát tegnap még utcai harcos, mára már jóságos bácsi, amire megint az a kérdés, meddig fog ezt tartani? Mert amikor kiderül, hogy jóságos bácsi se hozott eleget, akkor lehet, hogy visszatér az utcai harcoshoz, és megint neki ront a lényegében, akinek neki lehet rontani. Nem működik a stratégiájuk. Elvesztették a sajátjaik felett is igazán az ellenőrzést. Ez az igazi nagy bajuk, mert az, hogy az ország felett elvesztették az ellenőrzést, azt tudják. De hogy a sajátjaik felett sincs. És én szerintem aggódva nézik azt, hogy mellettük, hát most nem csak az, hogy maga Magyar Péter közülük jött, hanem hát valójában Lázár János egy nyílt kihívás. Teljesen más stratégiát csinál, és másként viselkedik, mint Orbán Viktor. De a többiek is. Hát itt a helyi vezetők is. Öt felé futnak. Volt, aki eddig békülékeny volt, volt, aki eddig háborozott. De visszatérek oda, hogy a legnagyobb bajban vannak, hogy lényegében nem tudnak mondani semmit az aktuális problémákról. Tehát attól, hogy te fenyegetőzöl, nem javul meg a gazdaság.
Reggeli személy. Lengyel László közgazdász politológus van velünk még, hogy politikus, azt kéne neked.
Úgy van.
Ott hagytuk abban a hírek, illetve a reklám előtt, hogy vannak mozgások a Fideszen belül, amit Orbán már nem nagyon tud kontrollálni, legalábbis nem tűnik úgy. Mondjuk Lázár mindig egy ilyen külön utas volt, aki hát ilyen kettős játékkal, tehát elment Bécsbe, és azt mondta, hogy itt van az undorító no-go zóna, amiről az én szeretett miniszterelnököm szokott beszélni, aztán meg máskor kicsit alátesz, például ezeken a fórumokon. Ez azért még nem jelenti azt, hogy a gárda oszlásnak indult, ugye? Csak zavar van.
Én szerintem a kettő egybeesik, tehát oszlásnak indult, és ez zavart okoz. Mert azért az életükért küzdenek, de nem biztos, hogy az életüket Orbán Viktorra tették föl. És azért az egy nagyon nagy kérdés, hogy miközben egyértelműen és világosan kiderült, hogy lehet, hogy Donald Trump szereti Orbán Viktort, de rajta kívül lényegében nyugaton szeretők karokra nem talál. És az, hogy Európa többé-kevésbé közölte, és ezt Orbán Viktor nem is tagadja, hogy közölte, hogy nem kérünk belőled, ez azt jelenti, hogy ha te valakivel a jövőt akarnád építeni, akkor ez nem megy. Tehát most megint Győrt hozom föl példának, hogyha Magyar Péter azt mondja, itt a nagy gyűlésen, hogy az Audi ügye az bajban van. De semmi gond, mert én el fogok menni miniszterelnökként, és Merz kancellárral találkozni fogok Berlinbe, és megbeszéljük, hogy merre tovább az Audival, a Mercedes-szel és általában a német vállalatokkal. Na most, ha ezt ő elmondja, akkor ezt joggal teheti, mert a pártja egy pártcsaládban van a Merz CDU-jával, valóban sos közösség van ebből a szempontból a német és a magyar érdekek között. Itt tehát ezt el is várjuk, hogy ezt csinálja. Na most Orbán Viktor elmehet Merzhez. Meghívhatja? Nem. Az AfD-t hívogatja, amelyik nem kerül kormányra. Aminek következtében itt áll, hogy na és akkor mi a jövője az Audinak? Most ezt a példát mondtam, abból világosan kiderül, hogy képtelen arra, hogy nemzetközi tárgyalást lefolytasson. Egyébként az Adria vezeték. Tudsz te úgy tárgyalni a horvátokkal, hogy a legjobb barátod, Hernádi Zsolt, éppenséggel nem léphet ki Európába, mert körözés alatt áll egy horvátországi korrupció miatt? Így akarsz tárgyalni? Na most ez egy sakmat. Itt nincs mese. És fel tudom sorolni a szomszédokat, akik csupa ilyennel állunk szembe. Tehát Lengyelország. Hát szinte hadi állapot van a két ország között. Na most ez majdnem biztos, és akkor már így is fogalmazhatnék, hogy Lázár Jánosnak bizony igenis eszébe fog jutni. Különösen, ha a győzelem nagyon kicsi lesz a Fidesz részéről, de még inkább, hogyha veszít, hogy miért is kell Orbán Viktornak vezetni ezt a pártot? Miért is kell ezt az országot vezetni, amikor tárgyalásképtelen? Amikor én beszélhetek majd Merzzel, én megígérhetem neki, hogy mi abba hagyjuk ezt az ostoba vétópolitikát, én mondhatom neki, hogy másként fogok politizálni, vissza akarok térni az Európai Néppártba, én mondhatom neki, hogy a Fidesz középre akar menni, és nem szélre, azonnal szakít az AfD-vel és társaival, mondhatom neki, Orbán Viktor nem mondhatja, én mondhatom, és mondani is fogom, az hétszentség.
De utálják Lázárt a pártban.
Na most ez is egy kérdés, hogy kit szeretnek és kit utálnak, az a kérdés, hogy a túlélés... ki az, aki biztosítja. Én egyébként, ha ez nem Lázár, ugyanez a gondolat felmerül, persze Gulyás Gergelyben is, aki ugyanígy el tudja képzelni, hogy miért ne utaznék én Merzhez. Ugyanígy el tudja képzelni Navracsics Tibor. Hát én is el tudnék ott közlekedni. Hát kicsit jobb az arcom ott, mint Orbán Viktoré. Most mondtam, három embert mondtam. Hát pillanatokon belül kiderül, hogy ez így nem működik. Ezt megint csak láttuk Kádár János, az öreg Kádár János körül egyáltalán nem feltétlenül a pártban népszerű emberek kerültek elő. Grósz Károly se volt egy szeretett ember, vagy Beresz János se volt szeretett, fel tudom sorolni. Azonban ott hajtottak teljes gőzzel, mert érezték, hogy Kádár Jánossal a dolog nem megy tovább. És tényleg nem megy tovább. Tehát ez a dolog így, a Fidesz ezzel így befejezte. Ez nem tud utána merre menni. Ez az, amit ők pontosan éreznek, ezt tudomásul is vették, tehát én azt gondolom, hogy innentől kezdve maguk előtt látják a nagy összeomlásokat. Hát aki nem látja Gulyás Gergelyként a 12. kerület összeomlását, ahol egyébként valaha képviselő volt, és ahol Pokorni Zoltán csúcsra járatta a Fideszt, és szabályosan összecsuklott. Hát ha ebből nem tanulnak, akkor semmiből.
Van itt azért egy nagy félelem. Ezt igazából én úgy látom, hogy nem beszélik ki az emberek, mert nem elemzések tárgya, de hát ugye ez egy jövőkép, és hát kilát odáig, hogy mi van, ha kicsit nyer a Tisza, és ott marad egy erős Fidesz, még akkor is, hogyha vált. Az, hogy Orbán persze utolsó pillanatig, utolsó töltényig fog harcolni a hatalomért, ez világos, a sajátjaival szemben is. Lesz egy olyan polgárháborús hangulat, és egy olyan szörnyű, mélységbe zuhanó gazdaság, ami teljesen kilátástalanná teszi a helyzetet. Ha fordítva van, picit nyer a Fidesz, akkor is ott vagyunk, mert ahogy Orbán karizmájának vége van ebben az országban, a Fidesznek is bizonyos szempontból akkor is, ha nyer. Mi lesz itt?
Most azt kell mondanom, hogy én, de ez nyilván jobban kéne ebből a szempontból, hogy mélyebben kéne belelátni a Fidesz szavazótáborába, de én nem látom azt a hihetetlen gyűlölködő indulatot, amellyel a Fidesz szavazói, de akár még a békemenete is neki akarna rontani a másik oldalnak. Tehát ez volt, ez nem vitás, hogy volt itt egy nagyon erős, elszánt, hívő tömeg, amelyik most aztán elég, gyerünk. Hát, ha valaki megnézte ezt a békemenetet, ahogyan ezt buszokkal összeszedték, és ahogy ezek a szerencsétlenek, mert így kell mondanom, ott kóvályogtak. Hát minden volt, csak nem egy lelkes menet. És ha most azt gondoljuk, hogy ezek az emberek mondjuk neki akartak menni Budapestnek, mert ez azt jelenti, hogy Budapestnek kell neki menni, ahol itt tudjuk, több százezer ember ment ki a Pride-on, azok valóságos emberek voltak, akik különben szintén békések. Tehát nem látom a választók közötti, tehát az, ami korábban nagyon erősen volt, hogy apák és fiúk, férjek és feleségek egymást adott esetben megölték volna szívük szerint, mert hogy a Fideszre szavaztak, vagy épp ellenkezőleg a baloldalra. Itt most ez inkább fölülről csiholt érzelem, hát ezt mutatja a harcosok klubjának és ennek az egész vergődésnek, amit most Orbán Viktor csinál. Hát fölülről szervezi a mozgalmát. Az alul lévő tiszásoknál pedig látom a dühöt, tehát az nem vitás, hogy ez a Tisza mozgalom nagyon dühös, és nagyon nem szeretné, hogyha folytatná Mészáros Lőrinc hasznos tevékenységét, vagy Tiborcnak megmaradna a vagyona, az biztos, hogy szeretnék, ha ezeket az embereket elkapnák, és beneértve Orbán Viktort is, de hogy a szomszédjukat akarnák agyonverni egy karóval, ez nekem nem tűnt föl, lehet. Egy biztos, hogyha kevéssel nyer a Fidesz, akkor utcán lesz a nép. Ezt viszont el tudom képzelni. Csalásnak fogják tartani, nagy valószínűség szerint lesz is benne valami, és akkor én úgy hiszem, hogy Orbán Viktornak lesz piszok nehéz kormányoznia. Ezt most mesélhetjük, látjuk, hogy Szerbiában ez mivel jár. Itt komoly tömegek vannak, amelyek úgy gondolják, hogy ezt be kell fejezni. És megint csak azt mondom, ez Budapest és a nagyvárosok. Ezek nagyon hadrafoghatók most, mint tömegek. A vidék sokkal kevésbé az. Tehát, hogy a faluból eljöjjenek, ez egy sokkal nehezebb feladat Orbán Viktor számára. Látszik is, nem tudja megmozgatni őket. És még egyet mondanék, az igazán dinamikus réteg azok a fiatalok. Na most ezek a fiatalok végeztek a Fidesszel. Végeztek egyébként a szélsőjobbal is. Én igazi aggodalmam az volt, hogy lehet látni, hogy Romániában is Lengyelországban is sajnos a fiatalok jelentős része szélsőjobboldali.
De ez már ez a kaland meg volt korábban a Jobbik idején, és lehet, hogy
vannak rajta. Ez ennek vége. Tehát itt most, ha tetszik, liberális a magyar fiataloknak a nem párt értelemben, de igen, nekik a szabadság számít. Nagyon is a szabadság számít. A nyugatot nem nézik ellenszemvel, hanem ellenkezőleg a nyugatot úgy gondolják, bár így néznénk mi ki, mint ahogy, ahol ott éppen dolgoznak. Tehát azt szeretnék, hogy a nyugat jöjjön el ide, és nem azt, hogy ők menjenek a nyugatra. Ez egy nagyon nagy különbség. Tehát a dinamikus tömegek az ellenzék oldalán vannak. Ez egy fontos dolog. A másik oldalon nyugdíjasok maradtak, és falusi, kisvárosi népek. Ez egy nagy különbség.
De valami itt erősödött a Fidesz a nyáron. Orbán azt mondta, hogy miénk volt a nyár, ez nem volt igaz természetesen, de... Nem is tudom, szerintem már a saját hívei se várják el tőle, hogy igazat mondjon. Mondjon olyat, amit nem lehet elhinni, de mégis mint egy ilyen népmesében lehet bízni, hogy hát ha eljön az a Királyfi fehér lovon még egyszer, el fog eljönni. De úgy tűnik, hogy van azért egy nagyon komoly réteg mag, amelyik... nem tudom másképp mondani, Orbánban érdekelt. Arra nem tudok válaszolni, hogy lelkileg érdekelte benne magyar, nemzeti, végvári vités, stb. Ezek a hunniás dolgok, vagy pedig anyagilag is úgy gondolja, hogy érdekelt, mert Orbán minden ellen, hogy lopott, meg hogy a családja mindegyik tagja milliárdos, de mégiscsak adott nekünk mindenféle kedvezményeket, 13. havi nyugdíja, 14-et is elkezdi, vagy ott van a rezsicsökkentés, amiről még mindig azt hiszik, hogy valami, és így tovább.
Hát először is ugye az, akinek leginkább és választói szempontból fontos anyagi érdeke van, az elmúlt 15 évben felnövekvő Fidesz középosztály. Akik mondjuk vidéken azt jelenti, hogy az a néhány nem kevés család mondjuk egy kisvárosban, amelyik a Fideszből él. Lojalitás alapon jutott hozzá szerződésekhez, lojalitás alapon jutott hozzá megnyert pályázatokhoz, lojalitás alapon jutott hozzá vagyonhoz és jövedelemhez. Ez egy valóságos társadalmi csoport. Ennek az a kérdés, hogy most ezt vihetjük tovább, vagy elveszitek. Ez egy abszolút konkrét dolog. Tehát, ha itt vagyok, most nem akarok megnevezni kisvárosokat, de mindannyian tudjuk, itt vagyok egy adott alföldi vagy dunántúli kisvárosba, a mi családjainké a város. Minden szerződés tőlünk függött az elmúlt időszakban. Adott esetben a polgármestert mi adtuk a hivatalok vezetőit, mi voltunk a közszolgálat élén. Most, ha átállok Magyar Péterhez, akkor büntetlenül elvihetem azt, amit az elmúlt 15 évben megszereztem. Vagy ellenkezőleg megpróbáljátok elvenni, vagy vagyonadóval például, ami azt jelenti, hogy lényegében ez a családomat megnyomorítja. Na most ez nem egy óriási választói réteg azért, azt szeretném mondani, mert sokkal többen vannak azok, akik ez alatt az idő alatt ugyanebben a kisvárosban nem gazdagodtak. És akik nagyon is düvel nézik, hogy a helyi oligarchia az most mehet tovább, azért, mert adott esetben átlépett a Tiszapártba. Átéltük ezt a 80-as évek végén, hát de még mennyire, hogy átéltük. Föl is merült, hogy na, és mi lesz a pártitkárok, vállalati vezetők, vagyona, átmentés, és itt tovább. Itt is ez föl fog merülni. Föl fog merülni, hogy mi a csodát csinálsz. Amnestiát hirdetsz nekik, és csak a nagyok vagyonát veszed el. Tehát Mészáros Lőrinc vagyona, az valahogy majd mindenképpen visszakerül a néphez, de a helyi vállalkozóhoz nem nyúlok. A helyi oligarchához nem nyúlok, a lehetőség szerint azért, hogy valami fajta béke legyen. Ez egy valódi komoly ellentét. Ezt a valódi komoly ellentétet egyébként már most átéljük, amikor az a kérdés, hogy ki lesz a képviselőjelölt. A képviselőjelölt abból a város elejéből lesz, aki egyébként már vezetett várost adott esetben, vagy azokból az emberekből, akik a perifériára voltak szorítva, akik nem jutottak hozzá jövedelemhez és vagyonhoz. De ugyanakkor tapasztalatlanok, soha életükben nem vezettek várost, soha életükben nem vezettek falut. Ez egy égetően komoly kérdés. Valószínűleg egyik helyen ez lesz, másik helyen az lesz. Így volt ez egyébként az előző rendszerváltásnál is. Ami igazán fontos, hogy ebben, és láthatólag, nincs álláspont. Tehát itt nem döntötte el a Tiszapárt vezetése, ez mégis vezetői döntés, hogy most mit csinálok. Mert adott esetben tudjuk, hogy Antal József kormánya már előbb a Németh Miklós kormányával többé-kevésbé megegyezett abban, hogy nem fogunk egyrészt titeket büntetni, ha békésen átadjátok a hatalmat, másrészt nem nyúlunk bele ebbe a kérdésbe durván, tehát többé-kevésbé megengedte, hogy akinek megvan már a vagyona, az viheti. Na most ez itt most nem ugyanaz, mert itt nincs békés hatalomátadás, itt durva ellenségeskedés közepén adják át a hatalmat, tehát könnyen lehet, hogy azok, akik itt beleégnek a Fideszbe, és akkor itt jön az, amiről beszéltem, azok bizony helyben is súlyosan veszítenek, de újra mondom, a választói közönség ma már azzal, hogy kaptam nyugdíjat, többet, az már nem elég, egyszerűen azért, mert szembenéztek az inflációval, mert szembenéztek azzal, hogy ebből a nyugdíjból kellene kifizetnem az egészségügyet, és nem tudok lényegében a magánegészségügy laboratóriumába, orvosához eljutni el a magam pénzével, viszont az állami egészségügybe pedig csak a halál jön. Na most ezt a dolgot, hogy ezzel a nyugdíjasok szembesültek, és bizony szembesültek, a fiatalok meg szembesültek, hogy a lakásárak a égben vannak. Ez egy valóságos tény. Itt nincs mese. Ezzel megígéred, hogy most a közeljövőben javulni fog az egészségügy, és ezt Péter Sándor fogja elintézni?
Hát ezt a másik oldalon se tudja megígérni.
De a másik...
Pontosabban megígéri, de nem fogja tudni teljesíteni.
Én azt gondolom, hogy azért megpróbál majd olyan dolgokat, amelyeket, vagy legalábbis remélem, megpróbál olyan dolgokat, és legalább nem von ki az egészségügyből
tőkét. Hát az már nagy szó lenne, igen. Igen, hát őszintén szólva nem tudom, félelmeim vannak. Jólét nem jön.
Jólét...
Kimászás a gödörből nem lesz egy-két év alatt, ugye?
Azt hiszem, hogy tehát az első, amit mondanék, hogy nincs abban az értelemben vett végállapot, amit különben éppen most Orbán Viktor azzal, hogy kért egy ilyen végső állapotra szakadék elleni hitelt Trumptól, tulajdonképpen kvázi előidézte, hogy mintha volna. Nincs ilyen. Ennek a gazdaságnak az a problémája, hogy stagnál és lassan megy lefele. Tehát, hogy nincs perspektívája. Tehát nem olyan ez, mint a Kádár rendszer vége, ahol ott álltál egy akkora adóssággal és egy akkora hiánnyal, hogy neked azonnal rá kellett lépni a fékre, és kiestél az ablakon tulajdonképpen. Brutális munkanélküliséggel és brutális megszorítással. Ez most nem ilyen. Itt egy csomó olyan dolog van, amihez, ha költségvetési kiadásként hozzányúlnak, amit különben most ígérget Magyar Péter többek között, ez ilyen jellegzetes, mint az állami propagandagépezet, az állami televízió, a gazdaságnak a támogatása, több mint 2000 milliárddal, amit elsősorban a Mészáros Lőrincek kapnak meg, kivonulás néhány olyan fejlesztésből, amelyeket nem szabad megcsinálni. Tehát itt többé-kevésbé reális esély van arra, hogy belül is a megtakarítások nem megszorítást jelentenek, és hogyha sikerül projekteket előállítani, ebben nagy hiány van, akkor az európai pénzek mindenképpen javítanak a helyzeten. Mert azért lássuk be, hogy egyszer csak Európából ingyen pénz jön, amellyel képes vagy áthidalni azokat a rosszul léteket, amelyeket éppen ez a rendszer okoz. De önmagában az is, hogy lényegében, ha sikeresen lépsz fel a korrupcióval szembe, akkor elég sokat tudsz megspórolni azon, hogy az eddigi közbeszerzések, amelyek túl voltak árazva, azok ne ilyenek legyenek. Tehát én nem gondolom, hogy most itt egy brutális megszorításnak kéne jönnie. Attól jobban tartok, hogy a bejövő új vezetés nem rendelkezik, de majd kiderül olyan elképzelésekkel, hogy akkor most merre hova menjen tovább, és a káosz okoz bajt. Tehát, hogy bovlik a tögőre szélén vagyunk, belekerülünk, mert nem látnak programot. Gyakorlati példát mondok. Válság közepén vette át Bajnai Gordon a kormányzást. 6 héten belül lényegében megvoltak a törvénytervezetek, amelyeket benyújtott, és azokkal lényegében a kanyart végrehajtotta. És a forint szilárdan állt ezután, és megkaptuk a nyugati támogatást. Ez azt jelenti, föl volt készülve, tudta, hogy mit akar, és ezt hitelesen is adta elő. Ez a feladat. Ez pedig nem teljesíthetetlen feladat, és azt azért lássuk be, hogy Európának abszolút érdeke, hogy ne omoljunk össze. Tehát már csak azért is, mert egy minta vagyunk, akik ki tudtunk jönni Orbán Viktor országából. Tehát én úgy gondolom, hogy ebből a kampányból, amiben most benne vagyunk, még egyelőre hiányzik, de itt lesz, hogy el fog jönni ide nagy valószínűség szerint a néppártnak a képviseletében ugyanaz a Merz, akiről beszéltünk, Donald Tusk, akiről szót kell, Manfred Weber, el fognak jönni, és itt Magyar Péternek felemelik a kezét. Elmentek Moldáviába a választások előtt, hogy biztassák a moldáv választókat, hogy itt lesz valami.
Minden négyzetcentiméterért harc folyik, igen, mind a két, minden
oldal. Ez Európa harc, ezt azért lássuk be, ezt, ha nem látnánk, akkor a farragaszokon látjuk, hogy ez bizony igen.
Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk ma reggel. Lengyel László közgazdász politológus volt a vendégünk az elmúlt majdnem egy órában. Bocs azért az 5 percért, amit visszaadtunk. Köszönöm szépen.
Én köszönöm.